Sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride kulturális és közéleti podcastja. Ezt az epizódot is a 444 stúdiójában veszük fel, úgyhogy innen is köszönjük nekik a befogadást. Az epizódok ingyenesen hallgathatóak a legtöbb podcast platformon, de hogyha támogatnátok munkánkat, akkor megtehetitek ezt a budapestpride.hu oldalon. Én Hegedűs Máté vagyok, szociálpedagógus és a Budapest Pride egyik szóvivője, és most is itt van velem Jójó.
Sziasztok, én pedig Majácsik Jójó vagyok, filmesztéta és a Pride-nak a szintén az egyik sajtó szóvivője. Hát az elmúlt időszak fényében nem is lehetne aktuálisabb témánk ma, mint a gyermekvédelem, és ehhez meghívott vendégünk Gyurkó Szilvia jogász, gyermekjogi aktivista, a gyermekjogok egyik legelismertebb hazai szakértője, és a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítója és vezetője. Szia, Szilvi!
Sziasztok!
Üdv a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogyha valaki nem ismerné a Hintalovon gyermekjogi alapítványt, akkor a munkátok négy pilléren nyugszik, de nyugodtan javíts, hogyha valamit rosszul mondok. A négy pillér, ez az egyik a gyermekjogi központ, ahol jogi segítségnyújtással foglalkoztok, a Jelón, ahol a fókusz a gyerekek egészséges fejlődésén van, a gyerekrészvétel program, ami a gyerekjogi ismeretek fejlesztésén dolgozik, valamint a Nemecsek program, ami az intézményi bántalmazás megelőzéséért dolgozik, és emellett egyébként minden évben kiadjátok a gyermekjogi jelentést, amiről majd azért beszéljünk a későbbiekben. Én mielőtt még belevágnánk, elmondanám, hogy mi is ennek az adásnak az apropója. Tavaly ősszel volt egy podcast epizódunk, amiben már megvilágítottuk a már létező gyermekvédelmi törvény kiegészítésére 2021-ben hozott propaganda törvényt, és annak a negatív hatásai az LMBTQ közösségre, ezt írók, a könyvkereskedelem és a filmek szempontjából tettük. Ugye vendégünk volt Nyári Krisztián, a Lirától Szekeres Zsolt jogász, valamint Radványi Viki a Pride képviseletében. És itt most ezzel a podcasttal arra törekednénk, hogy beszélgessünk a valódi gyermekvédelemről, hogy milyennek a helyzete ma Magyarországon, és te ezt szakértőként hogy látod. Én rögtön azzal indítanék, hogy milyen ma hazánkban gyereknek lenni, és hogy fel tudnád-e sorolni röviden, hogy milyen fő problémák meg hiányosságok vannak ma itthon.
Icipici pontosítást tennék. Az egyik az, hogy én már nem vezetem az alapítványt, hanem gyerekjogi tanácsadóként vagyok, van egy szuper ügyvezetőnk, és azt a pontosítást tenném meg, hogy a szexedukációs programunk a Jelon, az mióta bevezették a pedofil törvény gyakorlatilag megtiltotta, hogy 18 éven aluli gyerekeknek közvetlenül szexedukációs tartalmakat lehessen készíteni és hozzájuk eljutni, ezért a Jelon programunkat egész egyszerűen le kellett jegelni, tehát továbbra is elérhető a honlap, azt látjuk, hogy látogatják a gyerekek, de nem tudunk rá új tartalmakat készíteni, és a szexedukációs programunk egész egyszerűen most nem aktív, mikor a Jelont le kellett ilyen módon zárni, indítottunk nem sokkal később egy másik programot, ez a Hintalovon Akadémia, ahol most már arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a gyerekek körül lévő felelős felnőtteket edukáljuk, mind a szexuális bántalmazás felismerése, kezelése, szexedukációval összefüggő tartalmak, tehát hogyha a gyerekekhez direktben nem tudunk eljutni, mert egész egyszerűen a jogszabályok nem teszik lehetővé, akkor legalább a felelős felnőtteken keresztül a gyerekbántalmazás, gyerekvédelem, gyerekjogok témában azért legyenek elérhető tudásaink, úgyhogy az akadémián akkreditált képzéseket futtatunk online és személyes formában. Érdemes szociális munkásoknak, pedagógusoknak, ügyvédeknek ezen böngészni, de szülőknek szóló programok is vannak. Úgyhogy ez így a szolgálati közlemény része. Amit kérdeztél, arra nincs egyszerű válasz, hogy milyen Magyarországon ma gyereknek lenni. Az egyik legszomorúbb dolog az, hogy nagyon nagy fokban az befolyásolja, hogy milyen gyerekkorod lesz, hogy milyen irányító szám alatt születtél. Rengeteget meghatároz a hely, ahol vagy, hogy ott milyen iskola, óvoda, ellátórendszer, szolgáltatások segíthetik azt, hogyha te nem vagy éppen minden szempontból átlagos, vagy bármiféle speciális szükséglet nélküli, mert azt sokszor halljuk, hogy kevés gyerek születik Magyarországon, de azt nagyon ritkán halljuk, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik megszülettek, és bármilyen szempontból azt igényelnék, hogy vagy ők, vagy a szüleik kapjanak támogatást, akár egy logopédust, akár egy fejlesztő pedagógust, akár a pedagógiai szakszolgálattól, bármit, akár egy pszichológust, hogy ezek vannak-e elérhetőek-e. Tehát egyrészt látszik egy ilyen területi sokrétűség a gyerekkorokban. Másrészt nagyon nagyban befolyásolja a családi háttér, tehát hogy milyen a jövedelmi viszony, hogy működik a család, ez nagyban meghatározza, hogy a gyerek jogai hogyan érvényesülnek, az, hogy milyen életlehetőségei vannak. és hogy egyáltalán ki tud-e nőni az alól, az árnyék alól, amit a születési helyzete vet egy gyerekre. Ez szerintem egy elképesztően komoly dolog, amiről nagyon keveset beszélünk, hogy a rendszerváltás utáni időszakhoz képest jelenleg mennyire befagyott a társadalmi mobilitás Magyarországon, és mennyire kevés eséllyel tudnak az alacsonyabb társadalmi státuszba született gyerekek feljebb lépni, hogy az ő családjuk hogyan tudja ezt biztosítani, vagy hogy sem.
Egyébként már említettem a Hintalovon gyereknek jelentést, de ezen kívül nagyon gyakran publikálsz, és ez egy 2022-es cikk, amit én megnéztem a VMN-en, és nagyon sok minden megütötte a szememet, nem tudom, hogy azóta változtak-e az adatok, de ami különösen feltűnt ebben a cikkedben, hogy 2022-es adatok szerint évente Magyarországon kb. 300 gyermekházasságot kötnek, valamint hogy a felmérések alapján a magyar 15 évesek alapkészségének átlagos szintje jelentősen elmarad az uniós átlagtól, amiért nyilván az oktatási rendszerünk az elmarasztalható, illetve Magyarországon minden tizedik gyerek veszélyeztetett, és mintegy 60%-uk egészséges gyerekkor és fejlődése bántalmazás miatt kerül veszélybe, és hogy átlagosan minden hétre jut egy gyermek öngyilkosság. Hát egyikről sem mondhatjuk, hogy fényes képet fest a magyar gyerekeknek a helyzetéről. Nem tudom, hogy azóta ezek javuló tendenciát mutatnak-e, hogy látjátok, van-e bármi pozitív irányban, bármilyen változás.
Hát figyelj, ebben a valóságban élünk, hogyha azt tippelem, hogy ez valószínűleg egy költői kérdés volt, hogy van-e fejlődés. Azt látjuk, hogy a gyerekek nincsenek jól. Igazából már a COVID-járvány előtt is nagyon vészjósló jelek voltak arról, hogy a gyerekek mentálhigiéne és egészsége milyen állapotban van. Azok a civil szervezetek és egyébként állami szolgáltatók is, akik gyerekeknek nyújtanak lelkisegész szolgálatot vagy támogatást, elkezdtek arról beszámolni már 2012-ben vagy 2019-ben is, hogy valami baj van, mert hogy a gyerekek egyre többet beszélnek szorongásról, depresszióról. Egész egyszerűen az a polikrízis, ami kialakult, az nagyon meg tudja ütni a tizenéveseket. Sosem volt könnyű kamasznak lenni, de a 21. század elején azt látjuk, hogy ez még komolyabb felelősséget róna a felnőttekre, akik sajnos vagy nincsenek jelen, vagy nem elérhetőek, vagy túlterheltek, vagy más dolguk van, vagy túl sokat dolgoznak, vagy nem figyelnek a gyerekekre, vagy nincsenek is jelen. És hogy ilyen formában azt látjuk, hogy a pandémia erre még rárakott egy nehéz súlyt, de hogy mostanra azt kell mondani, hogy Magyarországon is, meg Európában is elképesztően komoly vészharangokat kongatunk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek nincsenek jól. Egyrészt ehhez el kell mondani azt is, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni, mint azok a felnőttek, akik körülöttük vannak. Tehát, hogyha a felnőtt társadalom nincsen jól, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy a gyerekek jól vannak. Tehát egyrészt a gyerekek mentálhigiénés problémái, az ők közöttben tapasztalható szorongás, depresszió, alvászavarok, evés problémák, a kortárs bántalmazás, az online bullying, a függőségek iránti kitettség, szerhasználat iránti kitettség és egyéb nehézségek, azok egész egyszerűen tünetei egyrészt annak, hogy a felnőtt társadalom sincsen jól, másrészt tünetei annak, hogy valami nagyon komoly felelősségünket, amit a velünk élő gyerekekért kellene mutatnunk, azt nem tudjuk biztosítani. Itt egyrészt lehet azt mondani, hogy az állami rendszerek sem működnek jól, és ebben van igazság, mert nagyon nem működnek jól az állami rendszerek, de ha azokon túllépünk, akkor azt látjuk, hogy családi szinten is nagyon sok támogatásra és megerősítésre lenne szükség ahhoz, hogy a szülők, nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, rokonok, felnőttek, akik a gyerekek körül vannak, jól tudjanak rájuk odafigyelni. Ehhez persze kell az is, hogy beszéljünk a bajokról, de szerintem az is nagyon fontos, hogy az erőforrásokat is időről időre tudatosítsuk, és szerintem ebben is van dolgunk, hogy észrevegyük. Ugye, amit kérdeztél, ez pont erre utal, hogy mi az, ami javult. Hát vannak részterületek, ahol azt látjuk, hogy volt pozitív irányú változás, például az elmúlt 5-8 évben az emberkereskedelem kapcsán és az emberkereskedelem áldozatává vált gyerekek kapcsán olyan dolgok történtek, még soha korábban nyitott speciális ellátóhely, ugye ez a prostitúció, pornográfia, csak hogy a hallgatóknak lefordítható legyen, hogy mit jelent az emberkereskedelem. Tehát, hogy a gyermekprostitúció, pornográfia áldozatává vált gyerekek számára speciális ellátóhely, ugye ezt a baptisták működtették, hogy elindultak képzések szakembereknek, akik velük foglalkoznak. Mondhatnám a kritikákat is, hogy elég-e az, amit most csinálunk, ha azt nézem, hogy félig tele van-e a pohár, akkor azt mondom, hogy milyen jó, hogy most már ez van, és hogy milyen fontos lenne ez folyamatosan után követni, hogy hogy működik, mit lehetne még fejleszteni rajta. A másik nagy terület, ahol előrelépés történt, az a gyerekek véleményének figyelembevétele, ami nagyon izgi, mert hogy egyrészt látjuk, hogy megy ez nekik maguktól is, tehát mondjuk az oktatási rendszer kapcsán a diák tüntetések, a kiállás, ez szerintem egy nagyon fontos jele annak, hogy a gyerekek kezdik megtalálni a hangjukat, és vannak is felületek, ahol ezt ki tudják fejezni, ez egy nagyon jó dolog. Másrészt pedig változtak a jogszabályok, tehát a bírósági, hatósági eljárásokban a 18 éven aluli gyerekeknek most már 2 éve zajló gyakorlatként muszáj felhívni őket arra, hogy ha szeretnék, elmondhatják a véleményüket rájuk vonatkozó ügyekben, ami megint valami olyan, hogy a felnőttek küldenek egy üzenetet arra, hogy fontos, hogy te mit gondolsz, hogy mondd el a véleményedet, és megint, ha kritikával akarnék élni, akkor azt mondanám, hogy oké, de hogy készítjük fel őket rájuk, ki az, aki megkérdezi őket, számít-e a véleményük, vagy csak elmondhatják, ez milyen súllyal esik ladba, tudjuk-e őket jól kérdezni, jól meghallgatni, tehát, hogy nagyon nagy tér van még arra, hogy fejlődjünk, de ezzel együtt is azért ezt el kell mondani, hogy voltak pozitív változások, és ez fontos.
Ugye nagyon, nagyon nehéz a téma, én magam teljesen érzem, hogy ez így nagyon szorongató tud lenni, de hogy ez például, hogy a részvételre ekkora figyelmet fordítanak, ez nagyon, nagyon pozitív. Ez egyébként, ez most lehet egy személyes kérdés, hogy ez ilyen európai, mert tudom, hogy ez egy európai Igen. cél, hogy a fiatalok részvétele, Igen. de hogy egyébként Magyarországon is van erre így hangsúly, vagy csak emiatt az ilyen külső nyomás.
Hát ez nagyon izgi, hogy erre rátapintottál, mert hogy valóban ez az aktívabb gyerekrészvétel mögött a hágai magánjogi egyezmény áll, és igazából egy pici területen a jogellenes nemzetközi gyerekelviteleknek a kérdésében, hogy ez a gyerekrablás, amikor az egyik szülő a másik tudta nélkül elviszi a gyereket külföldre, tipikus eset, tehát hogy ezt most ilyen nagyon leegyszerűsítve elmondtam, ezekre az ügyekre vonatkozóan kötelező a gyerekek meghallgatása, ez nem történik meg, akkor egyszerűen ez olyan eljárási hiba, ami miatt akár új eljárás lehet, illetve a magyar bíróság döntését nem veszi figyelembe a külföldi bíróság, és ezt a helyzetet orvoslandó nyúltak hozzá a szabályozáshoz, de amit tettek, az nem csak erre a pici jogterületre vonatkozik, hanem a teljes egészre. Tehát, hogy érzékelhető, hogy van egy nyitottság afelé, hogy elmozduljunk onnan, hogy a gyerekvédelem azt jelenti, hogy szegény kisgyerek, milyen sérülékeny, megsimogatom a buksi fejét, én okos, erős felnőtt, és majd jól megvédelek téged. Tehát, hogy ettől a paternalista, egyáltalán nem inkluzív, nem bevonó, nem partnerként kezelő megközelítésből mozduljunk el afelé, hogy a gyerekek erőforrásaira is felhívjuk a figyelmüket, hogy ez az empowering, ez azt gondolom, hogy ezen a helyen mondhatom, hogy ez a gyerekek emancipációja, vagy az ő partnerként való elismerés, ami azt jelenti, hogy tudsz úgy kérdezni egy 10 éves gyereket az elvonatkozó ügyekben, hogy az, amit elmond, az téged felnőttként segít abban, hogy olyan döntést hoz, ami jobb a gyereknek, jobban szolgálja az ő érdekét, szükségletét, jogait. Tehát az, hogy hangot adok nekik, az, hogy partnerként kezelem őket, hogy számít a véleményük, ahhoz persze az is kell, hogy én úgy tudjam informálni őket, hogy ők azt értsék, tehát hogy gyereknyelven érthetően. Másrészt meg ehhez kell egy sokkal barátibb intézményrendszer, egy sokkal felkészültebb, felnőtt szakmai és nem szakmai közeg is, szóval vannak erre vonatkozó tendenciák, illetve ha ezzel a szemmel körbenézel, ugye biztos ti is így vagytok vele, hogy foglalkoztok valamivel, akkor körbenéztek, mindenhol azt látjátok. Ez ugye gyerekjogásznak így van, tehát hogy amikor a Billie Eilish kap egy Grammy-t, vagy amikor Malalát Nobel-díjat terjesztik föl, vagy amikor Greta Thunberg, nem tudom, a pápával beszélget, akkor én nem tudok nem arra gondolni, hogy milyen érdekes, hogy 30 évvel ezelőtt a 10 éves gyerekek nem voltak ott a közélet és a közbeszéd frontvonalában, és hogy most meg egyre több területen látunk olyan fiatalokat, akik nem kihasznált, kizsákmányolt gyerekszínészek, gyereksportolók, vagy a felnőttek vágyait, elképzelését tükröző pici felnőttek, hanem a saját hangjukon megszólaló, nagyon kompetens és nagyon jó véleményformálók, vagy ha úgy tetszik, véleményvezérek, és szerintem a digitális tér az, hogy gyerekek az interneten nagyon sok mindent megélnek, megtapasztalnak, az egész egyszerűen hozzánövesztette őket ehhez a szerephez, és ezt nekünk felnőttként kezelni kell, és platformot biztosítani nekik.
a Hintalovonnak ugye van egy jelentése a gyermekjogokról, hogy most még csak a 22-es tudtuk megnézni, és hogy a kérdésben tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy hogyan készül egy ilyen jelentés nálatok, és hogy mikor lesz kész a 2023-as.
Igen. Ugye 2016 óta készülnek az éves jelentések, az éves gyerekjog jelentések. Ez nagyjából egy 10 fős szakember csoport, akik az írást végzik, és körülbelül 8-10 ember, aki a lektorálást végzik, tehát van egy nagyon masszív szakmai lektortím, akik az egész elkészült anyagot átnézik, illetve az elmúlt 3 vagy 4 évben közvetlen gyerekrészvétellel dolgozunk, ugye vannak kiskorú kollégáink, ők a kikók, akik gimnazista, általános iskola végéjáró gyerekek, akik ugyanúgy elmondják az esemény élményeiket, meglátásaikat az elmúlt év eseményei kapcsán. Ugye minden évben a jelentés az gyereknapig készül el, tehát májusban fogom kijönni vele, a 2023-assal. Vicces, hogy erre kérdezem, mert pont 2 napja volt az első egyeztetés a szerzői csapattal. Ilyenkor mindig átnézzük, hogy milyen forrásokból dolgozunk, milyen közérdekű adatigényléseket küldünk ki, milyen partnerszervezeteket keresünk meg, adatszolgáltatásért, információért, milyen kutatások vannak, mert hogy alapvetően az éves jelentés az adott évben publikált kutatásokról, jelentésekről, adatokról szól, az adott évben hatályba lépett, vagy akkor elfogadott jogszabályokról, illetve van egy kiegészítő része, ez a média reprezentáció, tehát hogy megnézzük, hogy adott évben milyen típusú gyerekekkel foglalkozó ügyek voltak azok, amik a közbeszédben jelen voltak. Azt hiszem, hogy 2024-ben ezzel kapcsolatban egyszerűbb dolgunk lesz, hogy vajon melyik ügy határozza meg, de még csak 2023-nál tartunk, úgyhogy ez egyelőre még egyszer dolgunk van.
Lehet, hogy itt is lesz egy költői kérdésem, hogy egyébként nyitottak-e a döntéshozók, érdeklődnek-e a gyerekügyi jelentéseitek iránt?
Nehéz ezt megmondani, mert lehet, hogy olvassák, csak mi nem tudunk róla. Nagyon nagy az olvasottsága az éves jelentésnek, tehát az éves jelentés rezüméjét, ugye a főbb számokat tartalmazó videót, ilyen lapozgatós megjelenítőt, ott általában 100-150 ezer ember olvassa maga az éves jelentés, az ilyen 20-25 ezeres olvasottság évente. Azt is tudjuk, hogy tananyag, tehát több egyetem képzési rendszerében használják az éves jelentést tananyagként. Ezért is nagyon fontos a szerzői tím, meg a lektorálás, mert hogy egész egyszerűen mi, amikor elkezdtük, egy intézményi emlékezetet akartunk, hogy ne felejtsük el, hogy mi történt, mert botránytól botrányig haladunk, és hogyha nincs nyomon követése a dolgoknak, akkor elveszünk a pillanatban, miközben ha a gyerekekről gondolkodunk, annak mindig távlatosnak kell lennie. Egyébként nagyon sokat profitálunk mi magunk is abból, hogy 16 óta csináljuk. Például most ugye a bicskei gyerekotthonban történt botrány kapcsán tudunk rámutatni arra, hogy például már 2017-ben leírtuk, hogy az állami szakellátásban lévő gyerekek, másodrendű állampolgárok, akiknek a jól léte, bántalmazástól való védelme, tehetséggondozása nem fontos, nem számít, és hogy ez azóta eltelt időben nem történt változás. A tanügyi tüntetések kapcsán tudtuk leírni, hogy már 2016-ban voltak erre mozgalmak, diákok, hogy mi történt, tehát hogy ezek nem pillanatnyi ügyek, hanem nagyon tisztán rámutatnak arra, hogy strukturális problémákat görgetünk magunk előtt. Látszódik évről évre a jelentésekben, hogy mennyivel kevesebb gyerekorvos van, mennyivel rosszabb helyzetben van a gyerekvédelem, hány szakember hiányzik, hogy a gyerekszegénység hogy változik, hogy mi van a veszélyeztetettséggel, tehát hogy van egy nyomonkövetés annak, hogy a problémák kis arányban oldódnak, és nagyon nagy arányban görgetődnek maguk előtt. Maguktól nem fognak megoldódni, tehát ez azért erre fölhívja a figyelmet. Én nagyon szeretném azt gondolni, hogy olvassák, ez biztos az én naivitásom is, de
akkor közvetlen megkereséseket mondjuk nem kaptok.
Nem kapunk ilyet. Amikor elkezdtük készíteni, akkor mindig megkerestük az akkori minisztériumot, hogy szeretnénk bemutatni, hogy legyen ennek egy vitája. Mi abszolút nyitottak lennénk rá. Aztán az évek során azt tapasztaltuk, hogy ez nem működik. Volt pár éve egy lehetőségünk arra, hogy a kiskorú kollégáinkkal be tudjunk menni, az még a belügyminisztérium alárendezés alatt volt, még az EMMI. Az Emberi Erőforrás Minisztérium ide alatt az egy jó élmény volt, hogy egyáltalán ezt meg tudtuk csinálni, miközben nem gondolom, hogy ennek olyan nagy hatása lehetett volna, de ugye az éves jelentés az nem egy kritikai kiadvány, az egy tényszerű kiadvány. Ezért is bízom benne, hogy olvassák, mert nem az a célunk, hogy kritizáljuk a döntéseiket, a pozitív előrelépések, hogy mi van, miben vagyunk, erre helyezzük a hangsúlyt, és ennek mentén szerintem jó lenne párbeszédeket folytatni, tehát valahol nagyon szeretnék hinni abban, hogy a jelentést használják arra, hogy maguk is kapjanak egy komplexebb képet arról, hogy mi a helyzet.
Beszéljünk most akkor arról, hogy mi az, ami szavatolhatja, vagy szavatolhatná mondjuk a gyermekek védelmét törvényi szinten. Ugye erre lenne hivatott a gyermekvédelmi törvény. Először elcsúszott a 2021-es a kormány által először pedofil törvénynek, majd később gyermekvédelminek nevezett, a civilek által pedig homofób és transzfób propaganda törvénynek hívott jogszabályról. Ugye ez valójában nem egy gyermekvédelmi törvény, de a benne foglalt paragrafusok azok 11 már létező törvényt módosítottak, köztük egyébként az 1997-es gyermekvédelmi törvényt, amiről majd egy kicsit később elcsúszott szót szintén, de ide tartozik a szabálysértési, a reklám, a média, a köznevelési törvények is, de még a munkatörvénykönyve, illetve a büntetőtörvénykönyv is. A propaganda törvénynek a valódi tartalma az valójában az, hogy tiltja a fiatalkorúak számára a többségétől eltérő szexuális orientáció és a nemi identitás megjelenítését és a népszerűsítését, ugye így áll a törvény szövegében, valamint a szexualitás öncélú ábrázolását az iskolákban, a médiában, a reklámokban, de a törvény kiterjed még a könyvkereskedelemre is. Engem az érdekelne, hogy amikor ezt a törvényt meghozták és megszavazták, te mire számítottál, hogy milyen jövője lesz, milyen hatása?
Kicsit távolról kezdem, mert abba bízom, hogy így talán jobban érthető, amit fogok mondani. Én 9 éven keresztül foglalkoztam szexuális erőszak gyerek áldozataival az Eszter Alapítvány keretében, ugye az Eszter a erőszakos szexuális támadást elszenvedettek rehabilitációjáért jött létre. Pszichológusok vitték az érzelmi, lelki, pszichológiai támogatást az áldozatoknak, meg a családtagoknak, én meg a jogi eljárásokért voltam felelős. Alapvető élményem volt azokban az ügyekben, amikkel találkoztam, hogy ha lenne minőségi szexuális edukáció, ha nem lenne tabusítva a nemiségi szexualitás, hogyha a nem szexuális felvilágosításról beszélnénk, ami egy tök idejét múlt koncepció, ami abból indul ki, hogy a gyerek ül egy sötét szobába, bemegy, fölkapcsolom a villanyt, világosság lesz, majd eljövök, aminek semmi köze nincs a szexuális fejlődéshez, ahhoz, hogy különböző életkorokban milyen tudás, információ, igény, szükséglet van a gyerekekben. Hogyha ez nem így lenne, hogy ez nem történik meg, hanem lenne minőségi szexuális edukáció, akkor egész egyszerűen kevesebb abúzus ügy történne. Mert azok a gyerekek, akikkel én találkoztam, nem tudták megfogalmazni, mi történt velük, nem voltak szavaik a nemi szerveikre, nem volt szavuk az abúzusra, nem tudták, hogy a testükkel nem lehet bármit megtennie egy felnőttnek. Még a saját szüleiknek is sokszor nehéz volt erről beszélni, mert egész egyszerűen nem volt az a kontextus, amiben ez előjön, és így tudott egy szexuális ragadozó akár éveken keresztül visszaélni velük szemben. Úgyhogy amikor a Hintalovon Alapítvány elindult, ezért volt az egyik első programunk között a szexedukáció, a Jelon, mert azt éreztem, hogy ami rajtam múlik, azt meg kell tennem azért, hogy vissza lehessen szorítani a szexuális visszaélés eseteket, hogy nem szabad, hogy ennyi gyerekkel ez megtörténjen, és hogy ez a mi dolgunk, ezt tehetjük érte. Tehát amikor ez a jogszabály kijött, és megtiltotta, hogy a gyerekeknek szexuális edukációval kapcsolatos információkat ad át, az az egyik legszívszorítóbb történet volt, mert hogy úgy keretezni azt, hogy majd ezzel fogjuk megvédeni a gyerekeket, hogy elveszünk egy olyan eszközt, amiről pontosan tudjuk, hogy működik. Tehát ezt nem én találom ki, de könyvtárnyi irodalma van, hogyha egy gyerek minőségi szexuális edukációban vesz részt, akkor a tinédzser terhességek aránya alacsonyabb, a nemi úton terjedő betegségek aránya alacsonyabb, a szexuális visszaélések aránya alacsonyabb, nem csak a felnőtt elkövetők, hanem a kortársak részéről, amiről szintén nem beszélünk. Az, hogy ezt az egész jogszabályt ráadásul leöntötték egy ilyen homofób, homoszexualitása elleni vonala, az azért volt külön nagyon nehéz, mert a Hintalovon Alapítvány többek között az ECPAT-nak, ami a világ egyik legnagyobb szexuális bántalmazás elleni szervezetei tömörítő erőnyös szervezet, őt képviseljük Magyarországon, mi vagyunk az ECPAT Hungary. ez a Bangkoki Székhelyű Szervezetnek nagyon fontos fókusza van a kisfiú áldozatokon, ezért mi körülbelül azzal egy időben, amikor kijött ez a jogszabály, publikáltuk és készítettük el a kisfiú áldozatokkal foglalkozó kutatásunkat, amiből egyértelműen kijött az, hogy minden olyan, ugye ezt nem csak Magyarországon végeztük, még 5 másik ország csinálta meg ugyanezt a kutatást, aminek az lett az eredménye, nagyon tiszta, és valószínűleg senki nem lepődött meg rajta, mi sem, de az lett az eredménye, hogy egy olyan társadalomban, ahol szégyen és stigma kapcsolódik ahhoz, hogyha valaki meleg, akkor a kisfiú áldozatok esetében sokszor a család azért sem tesz jelzést az elkövetővel szemben, mert nem akarják, hogy a gyerekükre rájön az a bélyeg, hogy a buzi, és hogy így ússzák meg az elkövetők, hogy a szülők, a család, maga a gyerek is fél elmondani azt, ami történt, és nem indulnak büntető eljárások. Tehát ahonnan én nézem ezt a mozit, azt látom, hogy egy olyan jogszabály született, ami semmilyen módon nem segíti a gyerekeket. Az nehéz vitatni, hogy óvodáskorú gyerekeknek ne csináljunk komplett szexedukációs foglalkozásokat, de ezt senki nem is csinálta. Tehát nagyon tiszta protokollok vannak arra, hogy különböző életkorú gyerekeknek milyen információval mit csinálok. Az óvodásoknak is szükségük van szexedukációra, csak ez nem a szexről szól, hanem a testképről szól, a testük működéséről szól, a másikhoz való kapcsolódásról szól. Tehát egyszerűsíteni a szexedukációt, meg a szexualitást a szexre, vagy adott esetben a melegségre, vagy a másságnak a kérdésére, az ignorálja a szexualitás legnagyobb részét, mert a szexualitás az én kép, a testkép, a másokhoz való kapcsolódás, a párkapcsolati dinamikák, a kötődési mintázatok, és csak azon felül egy pici szeletben még a közvetlen szexel kapcsolatos bármiféle. Szexedukáció nem szexelni tanít, az arra tanít, hogy vagy te a bőrödben, és hogy kapcsolódsz másokhoz úgy, hogy ez neked jó, és abban, hogy tudsz saját szükségleteket kifejezni, meg jól lenni a bőrödben. Szóval én biztosan nagyon mély megrendültséggel voltam akkor is, nem tudom konkrétan felidézni, ugye akkor abban az időben nagyon nehéz volt az alapítványnak a működtetése, és az ellenünk irányuló mindenféle támadások miatt. De hogy azt tippelem, hogy valószínűleg legszomorúbb ezért voltam, mert hogy politikai termék vált valami olyanból, amiből nem lett volna szabad, és olyan döntések születtek, amitől a gyerekek még sérülékenyébbé váltak, és nem még védettebbé. Úgyhogy ez a nagyon hosszú válaszom a kérdésedre.
A következő kérdésnél még maradunk picit így ennél a törvénynél. Ugye ennek mostanában olyan hatásai vannak, hogy egyrészt elkezdték ugye a könyveket fóliázni, és bizonyos könyvesbolt hálózatokat ugye meg is bírságoltak. Aztán volt egy ilyen fordulat is a történetben, hogy ugye a Lira esetében egy vesszőhiba miatt nem sikerült, hogy aztán ezt a úgy pert nyert a Lira.
És egyébként most ő kapott egy újabb bírságot, ez a heti hír. Most 5 millióra bírságolták az Esti mesék lázadi lányoknak című könyv miatt.
Csak tovább folytatódik, így a...
Igen.
És ugye emellett még ugye azt is látjuk, hogy most már a múzeumokban, például a WordPress fotókiállítás kapcsán a Nemzeti Múzeumban merült fel a kérdés, hogy be lehet engedni fiatalkorúakat, illetve a Néprajzi Múzeum egyik kiállításánál körbe kordonoztak egy fotót, amin két félmeztelen férfi látható, és egyikük a másik vállára teszi a kezét. Úgyhogy az a kérdésünk, hogy mitől kell itt pontosan megvédeni a gyerekeket, és hogy van-e értelme? Ez védi a gyerekeket, ja. Ezek az intézkedések?
Hát előre kell bocsátanom, hogy nem tudom, hogy jó szóhasználata vagy eszközkészlettel beszélek erről a kérdésről, mert nem foglalkozom LMBT ügyekkel, valószínűleg járatlan, meg óvatlan vagyok szóhasználata, úgyhogy segítsetek is, hogy ne mondjuk olyat, ami adott esetben bántó vagy nem oké. Ahonnan én ezt a kérdést nézem, az egy ilyen nagyon tiszta gyerekjogi megközelítés a gyerekeknek. Joguk van az információhoz, gyereket tabusítás még nem védett meg semmitől. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyereket életkorának megfelelő információhoz kell juttatni. Az is nagyon fontos dolog, hogy önmagában nem az információ az, ami véd vagy bánt, hanem az, hogy mi az a keretezés, ami körülötte van, tehát az a mi felnőtt felelősségünk is, hogy azt a valóságot, amit a gyerekek köré teremtünk, az annak a megértésében hogyan segítjük őket. Ebben egyébként az elmúlt években nagyon sok feladatot adtak a kormányzati kampányok, tehát az, hogy szülőket segíteni abban, hogy beszélnek a pedofiliáról, szülőket segíteni abban, hogy hogyan beszélnek azokról az üzenetekről, amik az óriás plakáton vannak. Ugye így olyan kérdések jelennek meg a családok mindennapi életében, amit egyébként nem, tehát amiről egyébként nem beszélnek, tehát önmaguktól nem beszélnének a gyerekvédelemről, vagy önmagukban nem beszélnének a migráns gettóról, de mégis a gyerek látja, elolvassa, rákérdez, és a szülőnek valamit mondania kell. Ebben is nagyon fontos az, hogy a gyereket információval látom el, nem arra nevelem, hogy ugyanazt gondolja, mint én, hanem azzal a nyitottsággal állok hozzá, ami őt segíti abban, hogy a saját véleményét megtalálja, ahhoz jusson közelebb, ami az ő válasza lesz, ami lehet, hogy nem ugyanaz, mint az enyém, lehet, hogy nagyon más, mint az enyém, lehet, hogy közel áll hozzá, de hogy én akkor vagyok felelős felnőtt, ha mindent megteszek azért, hogy a gyerek végig tudja járni azt az utat, aminek a végén a saját válaszait megtalálja a világ kérdéseire. Az, hogy én elzárok tőle információkat, az mindig egy kérdés. Időről időre felmerül, akár a Mein Kampf kapcsán, akár a radikális eszmék kapcsán, amik egyébként nem csak szervezett formában vannak, tehát hogy azt gondolom, hogy én lennék a legboldogabb, hogyha a múzeumokon is könyveken keresztül lehetne a legnagyobb tömegét elérni a gyerekeknek, de azt sejtem, hogy valószínűleg nem így van. Tehát, hogy ezek a korlátozások inkább szimbolikusak, és inkább valami fajta kultúrharchoz kötődnek, mint a gyerekek valódi elérése, mert egyébként meg az interneten teljesen szabályozatlan formában, és egyébként iszonytatóan veszélyes módon egy csomó olyan információ is van, aminek az értelmezéséhez ugyanúgy nem kapnak segítséget. Tehát, hogy a anorexia népszerűsítő oldalaktól kezdve az öngyilkosság támogatását célzó oldalakon át a radikális ideológiákig bármihez hozzá tud jutni a gyerek, és ugyanúgy nem tanítottuk meg nekik, hogyan olvassák az internetet, ahogy nem tanítottuk meg korábban, hogy hogyan olvassák a tévét. Tehát, hogy én itt a felnőtt társadalomnak érzem egy ilyen álszentségét, és ebből a szempontból is azt látom, hogy az a kérdés, ami az LMBT közösséggel zajlik, tehát hogy az a megkülönböztetés, az a diszkrimináció, vagy ez a kirekesztés, ami az LMBT közösséggel zajlik, azok különböző területeken annak a pandantjait, vagy tükröződéseit lehet látni, és olyan kérdéseket kellene föltenni magunknak, mint hogy mit gondolunk, hogy mit képes megérteni egy gyerek. Hogy te mit gondolsz, hogy miről lehet beszélni egy gyerekkel, hogy te mit gondolsz, miről tud véleményt formálni egy gyerek, mit gondolsz, hogy neked mi a dolgod azzal kapcsolatban, hogy egy gyerek véleményt tudjon formálni. Tehát szerintem, ha mi társadalmi szinten nem kezdünk el válaszokat keresni ezekre a kérdésekre, akkor mindig mozgathatóak, beránthatóak vagyunk bármiféle propaganda által, bármilyen ideológia mentén. Ebből kellene valahogy elmozdulni, amihez persze kellene egy felnőtt társadalom is, ami nem fél a kérdésektől, és nem csak a válaszokat igényli, hanem van benne bátorság arra, hogy adott esetben elbizonytalaníthatják őt bármiben is. Szóba került már korábban, hogy Magyarországnak volt egyébként már egy gyermekvédelmi törvénye, ugye ez az 1997-es jogszabály. Mi a helyzet ezzel a törvénnyel? Te szakemberként hogy látod, hogy felülvizsgálatot igényel? Tehát, hogy valóban 2021-ben ez hozzá kellett nyúlni, hozzá kellett tenni? Vagy ez egy működőképes törvény lenne, hogyha betartanák és betartatnák? Hát a mi kutatásunk szerint, amit szintén az éves jelentéshez készítettünk, a magyar jogszabály gyűjteményében ez egy legtöbbet módosított jogszabály, gyerekvédelmi törvény. Tehát 1997 óta ez szanaszéjjel lett cincálva, számos alkalommal át lett szervezve az gyerekvédelmi rendszer, gyerekjóléti szolgálatok, központok, családsegítő, gyerekjóléti, járás szint, megyei szint, helyi szint, területi gyerekvédelmi szakszolgálatok, országos gyerekvédelmi szakszolgálat, tehát hogy ezer egy változás történt ebben. Igazából az is az egyik gond, hogy stabil gyerekvédelmi rendszerről nem igazán lehet beszélni. A másik alapvető gond, hogy amíg az állami számvevőszéknek még az feladata volt, hogy például ezeknek a jogszabályoknak a végrehajtását utánkövesse, vagy az állami rendszerek működését nézze, akkor még a 2000-es évek elejéről van egy olyan szövegünk, ahol azt mondta ki az állami számvevőszék, hogy soha a gyerekvédelmi törvény elfogadása óta nem álltak rendelkezésre azok az anyagi tárgyi személyi erőforrások, amik végrehajtáshoz szükségesek lettek volna. Azóta eltelt 20 évben a helyzet nem lett jobb, tehát hogy valójában az a kérdés, hogy van-e egy leírt jogszabályunk, ami szépen néz ki, akkor azt mondom, hogy hát már nem annyira szép, mert ide-oda cincáltak, de hogy tulajdonképpen ez egy vállalható jogszabály lenne. Ha az a kérdés, hogy a gyerekvédelmi törvény megvalósul-e a gyakorlatban, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon messze van a gyakorlat azoktól az alapelvektől, amiket a gyerekvédelmi törvényünk rögzít. Kimondja, hogy gyerekeket nem lehet anyagi ok miatt családból kiemelni, de megtörténik. Kimondja, hogy a gyerekeket a szükségletük szerint kell elhelyezni, de ez meg nem történik meg, mert nincs elég férőhely. Kimondja, hogy minden döntésnek a gyerek legfőbb érdekét kell szolgálni, de ez nem történik meg, mert nincs elég férőhely, nincs elég szakember, nincsenek egész egyszerűen olyan facilitások, amikkel ezt biztosítani kell. Tehát pontról pontra, ha a gyerekjogokat nézzük, akkor azt lehetne mondani, hogy hát srácok, ez sincs, az sincs, ebből is kevés van, abból is több kellene, de hogy ez a fajta komplex átvilágítása a gyerekvédelemnek, ez gyakorlatilag 97 óta várat magára, és ami még a szívfájdalom, hogy hiába vannak botrányos ügyek, mint például akár a Bicskei gyerekotthonhoz kapcsolódó ügy, nem követik ezeket rendszer szintű szembenézések, a tanúságoknak a levonása azon túl, hogy rámutatok arra, hogy ő a bűnös, őt vigyel a rendőrség, és nem nézem meg azt, hogy oké, ő volt a bűnös, és tök fontos, hogy elvigye őt a rendőrség, de nézzük már meg azt a közeget, amiben ez történt, hogy mit tette lehetővé, hogy ezt éveken keresztül csinálja, hogy mit tudunk jobban, mit kell másként, miben tudunk segíteni, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, és ezek a fajta egyedi ügyekből való általános tanulságok levonása és azok mentén a rendszer javítása, ez egész egyszerűen nem történik meg, és ez nagy gond, ez iszonyatosan fárasztó. Én 20 év vagyok ebben a történetben. Nem mondtam egy csúnya szót, hogy mennyire fárasztó, de hogy azt gondoljátok hozzá, hogy annyira fárasztó botránytól botrányig haladni, és fél évente különböző konkrét ügyekben nyilatkozni, ahelyett, hogy arról lehetne beszélni, hogy rendszer szinten mi változik.
Egyik kollégánk egyébként most éppen New York államában van, egy ilyen, tehát mondjuk tanulmányi útnak nevezem, és 20 évre visszamenőleg bekérték az összes lakcímét, mert hogy ő csak úgy végezhet munkát abban az intézményben, ahova ő vendégnek érkezett, ami egyébként egy fiatalokkal is dolgozó, LMBTQ embereknek segítő, hajléktalanságban élőket segítő intézmény, és hogy én erről még életemben nem hallottam, hogy mondjuk bárkitől bekérnének bármilyen ilyen adatot, aki mondjuk egy gyermekjóléti szolgálathoz vagy központhoz felvételizik, úgyhogy ez elképesztő szerintem.
Hát ez két dolog miatt is izgi, az egyik az, hogy tök vicces, de hogy én is New Yorkban tanultam a gyerekjogi képviseletet, Columbia Egyetemen a Child Rights Advocacy-t, és ez nekem egy nagyon nagy élmény volt, és próbáltam mindent hazahozni onnan, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni itthon. A másik pedig az, hogy azért itt nem kell feltalálni a meleg vizet, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mire van szükség. Tehát, hogy Nyugat-Európában ugye ez a safeguarding policy, tehát az, hogy minden intézménynek legyen olyan gyerekvédelmi irányelve, ami arról szól, hogy ki az, akit felveszel, neki, hogy nézel utána, hogy ő honnan jött, mi a múltja, mit csinált, nem csak az erkölcsi bizonyítvány, hanem kérsz referencia személyeket, hogy ő vele megismerteted, aláíratod azt a gyerekvédelmi irányelvet, amit követnie kell, amiben deklarálva van az zéró tolerancia bántalmazás minden formájával szemben. Ott van benne, hogy milyen eljárás van, hogyan jelezhetik a gyerekek, hogyha valamit tapasztalnak a munkatársak, hogyha valamit tapasztalnak ezt, hogy fogjuk kivizsgálni, mi a következménye annak, hogyha te egy ilyen gyerekjogi jogsértést elkövetsz. És erre vonatkozóan van tréning, amit el kell végezni, anélkül nincs munkaviszonylétesítés, de nincs önkéntes jogviszony sem, meg megbízott jogviszony sem, meg partnerségi jogviszony sem. Ugye ez a safeguarding policy egyébként Lengyelországban most, a mai napon, február 14-én vezetik be a lengyelek, még az előző kormány, még a Kaczynszki kormány fogadta el, iszonyatosan progresszív, ahogy ott a gyerektábortól kezdve, óvodán, iskolán át a gyerekotthonig minden gyerekkel foglalkozó intézménynek kötelező ilyen gyerekvédelmi irányelvet kidolgozni, elfogadni, végrehajtani. Magyarországon sportegyesületek, egyházi szervezetek, iskolák, óvodák, gyerektáborok, hogy miről beszélünk, bármilyen bárki besétálhat. Iszonyatosan nagyon munkaerőjány, nem néznek oda. Nagyon sokszor az igazgató elmondja, hogy én nem is akarom tudni, hogy vele mi a baj, mert ha fél évig van matek tanárunk, már abban fél évvel bejebb vagyunk, nem érdekel, hogy az előző helyről azért tudták ki, mert nem tudom, milyen dikpikeket küldözgetett magáról, és akkor most egy konkrét ügyet mondok. És hogy ilyen helyzetben nem lehet, tehát hogy ilyen helyzetben egész egyszerűen nem lehet dolgozni, és hogy pontosan tudnád, hogy, vagy pontosan lehet tudni, hogy ha a lengyelek ezt meg tudták lépni, ha a lengyel katolikus egyház azt tudta mondani, hogy oké, mi ebbe beleállunk, mert ez egy nagyon fontos dolog, akkor akár Magyarországon is ezt meg lehetne lépni, és ez valami olyan dolog, amiről ugye a te barátod vagy ismerősöd is mesél, hogy akkor ezeket a fekete lovakat, akik azért tudnak bármit megtenni Magyarországon, mert olyan alacsony a küszöb, olyan szinten nem átláthatóak ezek a folyamatok, olyan szinten nem tudják a gyerekek, hogy mi történhet, vagy mi nem, a szülők se tudják, hogy emiatt aztán gyakorlatilag bármi megtörténhet. Én nagyon támogatnám ezt a programot, és akkor ha ez itt lehet a reklám helye, akkor a Hintalabon Alapítvány Nemecsek programja gyerekvédelmi irányelveket fejleszt. Nagyon örülünk a budapesti bábszínháznak, iskoláknak, óvodáknak, civil szervezeteknek, akiknek ilyenük van, és nagy szeretettel várunk mindenki mást is, aki szeretne egy ilyet, hogy biztonságosabb közeget teremtessen a gyerekeknek.
Mert te is említetted, és mi is abszolút azt gondoljuk, hogy nem mehetünk el a mellett, ami a Bicskei Gyermek otthonban történt, ugye a gyermekek utáni szexuális zaklatásáról van szó, ami így hát az elmúlt napokban, hetekben meghatározza, és szerintem így meg fogja határozni egy ideig a magyar közbeszédet. Ugye arról van szó, hogy Novák Katalin elnöki kegyelmet adott a Bicskei Gyermek otthonnak, otthon volt igazgató helyettesének, aki részt vett abban, hogy eltusolják az intézményen belüli gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazást, méghozzá úgy, hogy megzsarolta az egyik érintett gyermeket, hogy vonja vissza a vallomását. Az ügy folyamányaként február 10-én a köztársaság elnök lemondott, néhány percre rá Varga Judit is bejelentette, hogy visszavonul a közéletből, és igazából azóta azt láthatjuk, hogy egy bűnbakkeresés történik, hogy valójában ki tehet róla, és erre azért már utaltál, hogy ahelyett, hogy mondjuk a bűnbakot kellene keresni, másfelé kellene elindulni, hogy ennek az ügynek a fényében te hogyan látod, hogy mivel kellene most foglalkozni a döntéshozóknak?
Figyelj, minden ilyen ügy az egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy valamivel szemben nézzek, meg lehetőség arra, hogy valamiért felelősséget vállaljak. Szerintem ezt ki kellene használni. Minden pontján a rendszernek lehetne olyan döntéseket hozni, amik az itt és mostban már segítenek. Nyilván a politikai akarat az nagyon sokat tudna változtatni, akár a szimbólumok szintjén is, akár a konkrétumok szintjén is. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nem két ember lemondása az, ami a gyerekvédelem helyzetét javítani fogja. Sajnos most azt gondolom, hogy ahogy a Bicskei Gyerek otthonnal kapcsolatos ügyek alakulnak, azok általában nem volt, tehát az elmúlt években sem voltak alkalmasak arra, hogy a helyzet érdemben javuljon. Akár gondolok csak a gyerekvédelmi gyámok intézményére, amire nagyon sokat beszéltünk a Bicskei eset után, hogy na, ők lesznek azok a gyerekvédelmi gyámok, akik nem az intézményben vannak, de a gyerekek elmondhatják nekik, ha bánthatják őket, és akkor most 10 éves a gyerekvédelmi gyámok intézménye. Nézzétek meg, hogy milyen túlterheltséggel hogyan dolgoznak, hogyan tud minőségi munkát végezni egy gyám, akinek nem tudom, 30-50, időnként még ennél is több, 70 gyámoltja is van, hogy tud mindenkit meglátogatni, ha a benzinpénze elfogy 18-án, hogy tud úgy minőségi, biztonságos, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, a nevelők azzal fenyegetik a gyereket, hogy majd jön a gyám, és akkor majd jól elárulunk neki. Tehát, hogy nagyon sok konkrétum van, amiben lehetne változást elérni. Én annak egyébként nagyon örülök, hogy a társadalom elkezdett erről beszélni. Arról nagyon nem örülök, hogy pedofilozunk. Ezt próbáltam is elmondani, hogy ennek milyen veszélyei vannak, hogy a pedofil az új náci, és akkor, hogy embereket megbélyegzünk, miközben fogalmunk sincs arról, hogy valójában a pedofilia hogy működik, és hogy a gyerekek döntő többségét nem a terminológia szerint pedofil lesz az, aki bántja, és hogyha csak pedofilozunk, akkor gyakorlatilag az elkövető 90%-ára nem figyelünk oda. Fontos látni a pedofil elkövetőket, de nagyon fontos látni ennek a jelenségnek a valódi arcát, hogy a gyerekek több mint 90%-ával szemben bizalmi felnőttek élnek vissza, akik nem pedofilok a szónak, abban a tudományos vagy szakmai értelmében, hogy képesek egy pubertáskorú testnél, tehát pubertáskor betöltött test látványától érintésétől így szexuális izgalmat érezni, tehát nem tekinthetőek pedofilnak. Szóval meg annyi kérdés felvető bennem, summa summarum, azt gondolom, hogy ha képes a politikai döntéshozók, vagy a döntéshozóknak egy része elmozdulni abba az irányba, hogy ez nem megalkuvás, vagy nem engedés, vagy nem tudom, hogy az ő elképzelésük a hatalomról, meg az erőről belefér az, hogy lépéseket tegyenek, akkor nagyon sok mindent tudnának tenni. Nagyon hasznos lenne például a belügyminisztérium alól kivenni a gyerekvédelmet, nagyon izgalmas lenne végig gondolni, hogy mi lenne, ha a gyerekekkel kapcsolatos ügyeknek lenne saját minisztériuma, mi lenne, hogyha nem négy helyre lennének szétdobva a különböző gyerekekkel foglalkozó ügyek, mi lenne, ha lenne gyerekköltségvetésünk, ami azt jelenti, ha meg tudnánk mondani, hogy egyáltalán mennyit költünk a gyerekekre, mert akkor mondjuk kiderülne, hogy mennyire keveset, ahhoz képest, ami egyébként támogatási formákban elől van, vagy hangos, hogy mennyire fontos lenne átvilágítani azt, hogy valójában ez az 1,6 millió gyerek, aki Magyarországon van, hogy van, hogy mit tudnánk tenni társadalmi mobilitásért, mit tudunk tenni az iskolai szegregáció ellen, mert hogy nagyon sok láthatatlan gyerekcsoport van, az LMBT közösséghez tartozó gyerekek is láthatatlan gyerekcsoportok, nem feltételezik nagyon sokan, hogy a gyerekek 18 éves koruk előtt is tisztában lehetnek azzal, hogy adott esetben nekik másfajta szexuális orientáció, identitások, hogy önképük van, és bocsánat, hogyha a szavukat nem használtam jól, de hogy egész egyszerűen azt, tehát hogy azt nagyon fontos lenne látni, hogy ez létezik, tehát hogy ez nem úgy van, hogy elfújt a gyertyát a 18. szülinapi tortádon, és egyszer csak azt mondod, hogy én másmilyen vagyok, mert hogy ez nem így működik, és akkor ha ez nem így működik, akkor mit csinálnak a tanárok, mit csinálnak a felelős felnőttek, akik ott vannak a gyerek körül, győzködik őt, hogy nem, te nem vagy az, vagy azt mondják, hogy csak így hajrá előre, ez vagy te, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy itt vagyok, és hogy mesélj, hogy miben vagy, hogy érzed magadat, és nem akarnak én sem erre téged befolyásolni, arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy érzed magad, hogy veled téged kísérve, hogy tudok olyan felnőtt lenni, akire ha kell, tudsz támaszkodni, ha kell, akivel tudsz megosztani, ha kell, akit az be tudsz vonni a saját történetedbe, ha meg kell, akkor meg nem használod ezt, de hogy hol vannak ezek a felnőttek, és nem csak az LMBT gyerekeknek hiányoznak, de a speciális nevelési igényűeknek, a fogyatékossággal élőknek, azoknak, akiket otthon bántanak, akik családon belül erőszakban nőnek fel, azokat, akik stigmatizálnak azért, mert szegény körülmények között nőnek, azok, akik nem jutnak el nyári távolba, mert nincs egy pizsamájuk, és ez szégyenlik. Tehát 1001 láthatatlan gyerekcsoport van, és ez nagyon fontos lenne, hogyha egy olyan gyerekvédelmünk lenne, aminek minden gyerekre van szeme. Nem csak azokra, akik ilyen konyhakészek, és ilyen tulajdonképpen gond nélkül veszik a bármiféle akadályokat.
Én pont ugye most végeztem szociálpedagógusként, és nagyon-nagyon érdekelne, hogy te melyik ország gyermekvédelmi rendszerét vennéd alapul például egy ilyen reformhoz, mert én például erről nem nagyon hallottam, csak a magyarról, ugye?
Hú, hát ez iszonyatosan érdekes, mert nagyon sokféle megoldás van. Ugye a magyar rendszert Magyarországra kell szabni, tehát én semmit nem vennék át. Egyébként az egy érdekes adalék, hogy a 97-es gyerekvédelmi törvényünk az a brit törvénynek az átvétele. Azzal együtt, hogy egy nagyon szegény ország vette át, ami nem tudta azt biztosítani, amit a brit rendszer egyébként elképzelt, hogy milyen esetszámmal, milyen leterheltséggel tudnának a szakemberek jól dolgozni ebben a rendszerben, sose tudtuk hozni. De hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne végig gondolni például azt az irányt, hogy az jó-e, hogy az egyházaknak szervezzük ki a gyerekvédelem jelentős részét, tehát az, hogy a nevelőszülői hálózatok, gyerekotthoni hálózatok, lakásotthoni hálózatok kikerülnek az egyházhoz. Ezzel kapcsolatban kifejezetten ellentétes tendenciák vannak Európában. Önmagában nem az egyházi fenntartás az, ami támogatandó vagy nem támogatandó, hanem az, hogy kik azok, akik működtetik ezeket a hálózatokat, azért bízok meg bennük, mert ők egy egyházi szervezet, vagy azért bízok meg bennük, mert minőségileg úgy dolgoznak, ami azoknak a sztenderdeknek megfelel, ami a gyerekek számára a legjobb. És mi inkább azt látjuk, hogy sok esetben az állam szabadul ezektől a feladatoktól, tehát hogy ha kapitalista fogalommal akarok élni, akkor outsourcolja, és ezzel gyakorlatilag a felelősséget is átadja, miközben nem biztos, hogy ez a jó irány. Más szempontból az, hogy az állam központosít, hogy a helyi erőforrásoknak nincs lehetőségük, hogy az önkormányzatoknak nagyon szűk a mozgásterük, hogy a civileknek nagyon szűk a mozgásterük. Nem ördögtől való az, hogy adott esetben ilyen PPP modellben, tehát hogy akár piaci alapon is működhetőek lennének szolgáltatások, vannak országok, ahol ezek jól működnek, de nálunk még ez sem elképzelhető, tehát nagyon jó lenne végignézni, de nagyon, talán a legjobb még az lenne, ha nem az lenne, hogy Borsodtól a 12. kerületig mindenhol ugyanaz van, hanem ha az lenne, hogy hát megnézem, hogy mire van szükség Borsodban, Szabolcsban, Békésben, családban, a 12. kerületben, meg a 7. kerületben, és az ott élő családok, az ott lévőknek a szükségleteire szabom rá, hogy mit tudok csinálni. Az, hogy azokon a régiókban is, ahol például nagyon sok a roma származású család, ott egész egyszerűen nincsenek roma származású szociális munkások, nincsenek roma származású nevelőszülők. Kiemelik a cigány gyerekeket a családokból, és nem tudják roma nevelőszülőkhöz elhelyezni, mert nincsenek. És vice versa, hogy találkozik, és akkor most csak egy ilyet emelek ki, és ez nem cigány kérdés, vagy nem roma kérdés, csak azért jutott eszembe, mert ez nagyon látványos, hogy kik azok, akik az ellátórendszerben vannak, és kik azok, akiknek segíteni akarnak. És hogy én például biztosan valami olyan rendszerből indulnék ki, ami a klienseknek, az ügyfeleknek a szükségletét veszi alapul, és nem pedig azt veszi alapul, hogy én ezt tudom adni. Na most jelenleg ez van. Most ezt tudom adni, kéred, nem kéred, ez van, nem kéred, így érte, de hogy lehetne ezt jobban szervezni.
Nagyon sok konkrétumot, meg javaslatot, pozitív javaslatot fogalmaztál meg, és hát nincsen ki ábrányaink, de valójában jó lenne, hogyha ez értőfülekre találna a döntéshozóknál. Zárásként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy igazából tapintható az a dű, az a sok, az a felháborodás most a magyar társadalomban, ami ezt a Bicskei Gyermekotthon körüli botrányt övezi, hogy mi a magunk szintjén, mit tehetünk most, mi az, amit, ahogyan, mit tegyen ma egy átlag magyar állampolgár, hogyha fontos, és a szívén viseli a gyermekek védelmét, és azt hiszem, hogy ebben tényleg van egy ilyen teljes egyetértés a magyar társadalma, ez nem az a kérdés, ami megoszt minket, tehát hogy pártállástól függetlenül ez ebben mindannyian egyetértünk, hogy mi ma magyar állampolgárok, mit tehetünk, mit tegyünk az ügy érdekében.
Hát figyelj, egy picit leválasztanám a gyerekvédelmet, meg a gyerekekkel szembeni szexuális erőszakot. Azért választanám le, mert nagyon fontosnak tartanám elmondani azt, hogy ha a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések jelenségét nézem, annak az áldozatai, amit megtapasztalnak, az, hogy egy másik ember a saját vágyai, érdekei szerint használja az ő testét. Tehát, hogy mi az, ami fixen no-go zóna, hogy bárki bármit mond gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések kapcsán, az ne azért tegye, hogy a saját érdekei meg céljai szerint ezt az ügyet felhasználja, mert azzal gyakorlatilag megismétli azt a traumát, meg azt a kihasználást, kizsákmányolást, amit az áldozat a konkrét szexuális abúzus kapcsán átélt. Tehát, hogy nagyon jó lenne, ha se a politika, se bármilyen ideológia mentén ez a jelenség nem lenne kihasználva, hanem amikor erről beszélünk, akkor tényleg az legyen a fókuszban, hogy az áldozatnak mire van szüksége. Nem az, hogy én mire tudom használni ezt a helyzetet, hanem hogy ő érte, mit tudok tenni, úgyhogy ezért nagyon hálás is vagyok a kérdésedért, hogy ezt így tetted fel. Ami szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekvédelem mindannyiunk, ugye, én hiszek abban, hogy a felnőtt társadalomnak kell egységként felelősséget vállalni a gyerekek jólétét, amihez alapvetően információra van szükség. Tehát, hogyha te hallod, hogy a szomszédban sír a gyerek, és nem történik semmi, akkor mit csinálsz? Hogy tudod, hogy milyen lehetőségeid vannak, hogy az, hogy elfordítod a fejedet, vagy becsukod a füledet, vagy azt mondod, hogy nem szólsz, nem fáj fejem, hogy ezzel mennyire tudsz magára hagyni egy gyereket, és hogy mi az a pont, amikor be kell avatkozni. Tehát, hogy ez mindannyiunkon múlik, ugye a jogszabály meg is adja a lehetőséget, hogy bárki tehet jelzést akkor, hogyha gyerek bántalmazása, veszélyeztetése jut a tudomására, vagy felmerül benne egy gyanú az, hogy a gyerek így van. Szóval én azt kérném az emberektől, hogy olvassanak, nézzenek filmeket, akár nálunk a Hintalovonnál végezzék el azokat az online képzéseket, amik erről szólnak, hogy mik a tünetek, hogy ismerheted föl, milyen lehetőségeid vannak, hogy működik a jelzőrendszer, mi az, amit te tehetsz. Ez nem azt jelenti, hogy konfrontálnodni kell a bántalmazóval, nem azt jelenti, hogy azon a hatóságokhoz kell futkosni, nincs feljelentési kötelezettség, de az, hogy te felelős felnőttként nem fordítod el a fejedet, amikor azt látod, hogy egy gyerek bajban van, e-speciál a mi dolgunk, és ezen lehet változtatni, szóval olvassatok könyveket, nézzetek filmeket, végezzetek el ilyen online kurzusokat, akár a Hintalón Akadémián, az szerintem segít. Szintén segít az, hogyha vannak anyagi keretek, akkor támogatni azokat a civil szervezeteket, akik ezen a területen dolgoznak, az szerintem nagyon fontos. A Kék Vonal Alapítvány a lelkisegész szolgálatot viszi évente 40 ezer gyerek keresi fel őket, nagyon fontos, hogy támogassuk őket. A Világszép Alapítvány állami intézményekben élő gyerekeket mentorálnak, meséket mondanak nekik, nagyon fontos, hogy támogassuk őket. Mondhatnék még más szervezeteket, nyilván nekem a Hintalvon fontos, de hogy vannak olyan hiteles és jó szervezetek, akik ott vannak a gyerekek körül, ha megtehetitek, hogy támogatjátok őket, akár az 1%-kal, akár más módon, ez a nap végén valamit jelent. Az, hogy a dühödet, meg a frusztrációdat, meg a szorongásodat kiadod, az szerintem szintén nagyon fontos, ez teremt egyfajta közösséget, hogy egy hajóban evezünk. Az áldozatok egy részének ez megerősítő. Tudom, hogy az áldozatok egy része meg nehéz ez a mostani időszak, hogy ennyit beszélünk erről a témáról. Nem biztos, hogy akarják, hogy mindenhonnan az folyjon, ami velük történt, tehát hogy szerintem ezt is jó tudni, hogy ez nem mindenkinek mindig segít, de azt is jó tudni, hogy vannak olyan áldozatok, akiknek meg kifejezetten megerősítő, hogy nem vagyok egyedül, hogy lehet, hogy a másik nem az én konkrét történetemet ismeri, de ismer egy történetet, ami olyan, mint az enyém, és ezt elítéli, ami nekem egy megerősítő, hogy ami történt, nem az én hibám. Szóval szerintem, amit meg lehet még tenni, és ez nem kell szakembernek lenni, hogy ezt képviseljünk, hogy a bántalmazás az mindig a bántalmazónak a felelőssége, hogy ez nem a gyereknek a hibája volt, és ez a gyerekvédelemnek is egy ilyen 1.0-ás története, hogy azzal empatizálni, azzal együtt érezni, akivel ez megtörtént. És aztán utána nem tudom, őszintén nem tudom, hogy hova fog kifutni ez a történet, hogy hozzányúl-e a politika a rendszerhez, hogy megszületik-e az az akarat, aminek a mentén érdemi változásokat lehet elérni, ez kifut-e, átvált-e valami fajta olyan vircsaftá, ami már nagyon nem a gyerekekről szól, meg nagyon nem a gyerekvédelemről szól, ezt megtippelni se tudom. Van bennem egy ilyen hit, talán így fogalmazható, hogyha elég sokáig, elég sokan kitartunk amellett, hogy ez fontos, akkor talán elérhető az, hogy érdemben pénz, paripa, fegyver, szakmai diskurzus elinduljon arról, hogy mire van szükség.
Legyen igazad ebben a hitedben.
Még zárásnak hozzátenném, hogy nekünk is van egy mentális erőforrás honlapunk, ahol mentális egészségről tudtak olvasni, illetve a Háttértársaság lelkisegély és információs szolgálatot is ajánlom. Úgyhogy ezeket bárki kortól függetlenül tudja hívni és olvasni.
Nagyon fontos ez a téma, és nagyon nehéz volt ezekről beszélgetni, de nagyon fontos, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad ezeket itt nekünk. Úgyhogy kövessétek a Szilvi javaslatát, és tájékozódjatok mindenképpen, és nem maradjatok csendben, hogyha valami olyat tapasztaltok, amiről érzitek, hogy nincsen rendben, nézzetek utána, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy segítsétek azt a helyzetet, hogy az adott problémás helyzetbe került gyereket. Neked pedig szív, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és további jó munkát kívánunk neked.
Szépen. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük, sziasztok!